Mennyei atyánk, hálával állunk előtted ezen a délutánon is, és köszönjük, hogy megadatott nekünk az a kegyelem, hogy eljöjjünk, közösségünk legyen, és találkozzunk veled. Köszönjük azt, Urunk, hogy szól a te ígéd, és mi is megnyithatjuk a szánkat, hogy dicsérjünk és magasztaljunk, áldjunk téged sok jó téteményedért, kegyelmedért, szeretetedért, amit megtapasztaltunk életünkben. Urunk, kérünk, hogy segíts meg mindnyájunkat, hogy megérezzük, hogy itt vagy közöttünk. És meghalljuk azt, amit nekünk üzensz. És amit hallottunk, azt meg tudjuk élni a gyakorlati életünkben. Köszönjük, hogy jelen vagy, és hogy munkálkodni fogsz ezen a délutánon is életünkben. Amen. Olvasni fogjuk, testvéreim, Jónás próféta könyvéből, a 3. fejezet 10. versétől, egészen a 4. fejezet végéig. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte: igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadásakor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon, Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten azt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. És én ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is.
Újra itt van, újra
köszöntöm a testvéreket ezen a szép tavaszi vasárnapon, délutánján. Ilyenkor tavasszal történnek a meccések, és ugye délelőtt a bibliórán hallottunk a szőlőtőről, és azt, hogy a fő gondolat az volt, hogy megmaradni Istenben, meg teremjünk sok gyümölcsöt, és úgy bennem is motoszkáltotta, hogy ott ültem, hogy egy gondolatot megosszak, csak aztán már nem volt idő, de mondom, nem baj, délután erről is én nagyon röviden fogok beszélni. Az a gondolat foglalkoztatott engem, hogy az egyik évben nekünk van szőlőnk, hogy bemegyünk az udvarra, meg van két almafánk. Aztán az egyik évben megpróbáltam én metszeni, hát szemre metszettem, olyan szépen nézett ki az az almafa, hogy lekerekítettem szépen az almafát. Ugye már csak én nem értek a metszéshez, meg az ilyen kertészkedéshez, és hát abban az évben nem volt termés az almafán, mert szerintem azokat a rügyeket metszettem le, amik azt mondják, hogy termőrügyek, és azokat a hosszú szálú vízhajtásokat, ugye így nevezik őket, azokat pedig így lekerekítettem, hogy na abból még nőtt újabb vízhajtás. Milyen jó, hogy nem én kell foglalkozzak a metszéssel, és úgy az foglalkoztatott ottan a helyemen, hogy a Jóisten milyen jól tudja, hogy mit kell lemetszedjen, mit kell lemetszen a mi életünkből, mit kell levágjon, miből kell megtakarítson bennünket ahhoz, hogy jó termést és jó gyümölcsöt tudjunk teremni. Sokszor nem esik jól nekünk, és ugye következő évben már megkértem egy szakembert, meg aztán majd az egyik testvért kértem meg, hogy küldjön valakit, aki biztosan ért hozzá. Hát az olyan csúnyán nézett ki, hogy néz ki így hirtelen, amikor lemetszette minden, olyan nem kellemes a szemnek. Igen, ám csak termés volt rajta. Milyen jó az, hogy a Jóisten tudja, hogy hogyan kell metszeni. Engedjük azt, hogy azokat a vadhajtásokat, vagy azokat az úgynevezett vízhajtásokat lemetsze. Mert lehet, hogy a szemnek jó, vagy szemnek szép, de az nem terem gyümölcsöt. Aztán Jónás prófétából csupán egyetlen egy gondolat, mert aztán majd még fogok szolgálni valami más egyébbel is, és nem akarom az egész délutánt a testvéreknek az idejét én velem eltölteni. De az foglalkoztatott, mikor a Jónás prófétával foglalkoztunk, és már foglalkozunk ez a 4. vasárnapja, hogy azt mondja itt, hogy mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Mert tudtam. Úgy fülembe hangzik a másik igevers, tudtad, gonosz szolga, mégse úgy csináltad. Ahhoz, hogy Ninive népe, úgy, ahogy olvasta József testvérünk már a 10. versben is, ahhoz, hogy ők megtérjenek a rossz útról, szükség volt erre a Jónásra. Az, hogy elmondja azt, hogy ők, ha nem térnek meg, akkor elpusztul Ninive és az egész város. Néha azt gondoljuk magunkról, hogy úgyis tudja meg. Tudjuk, hogy jó, kegyelmes a jó atya, meg irgalmas, és nem mondjuk el másoknak. Tudatosuljon bennünk ez a tudat, hogy el kell mondjuk. Mert nem a mi dolgunk, nem mi kell vele foglalkozzunk, hogy milyen módon, vagy mint kell, vagy mint fogja a Jóisten, akár ugye a Jónás esetében a rosszat is jóvá tenni, vagy miként változtatja meg a gondolkozását a Ninive népének, királyának, az nem a mi dolgunk. Nekünk az a feladatunk, hogy azt, amit kaptunk, azt mondjuk tovább, és azt mondjuk el bátran. Még ha mi úgy gondoljuk, hogy hát de nélkülem is meg tudná ezt cselekedni a Jóisten. Nem. Mi parancsot kaptunk, ugye, hogy tegyetek tanítványokká. Nem nekünk a feladatunk, hogy felavassuk őket, valamint nem az én feladatom. Az én feladatom az, hogy elmondjam. Bátorítom, buzdítom a testvéreket, hogy akkor, amikor érezzünk indítatást, és érezzünk erre indítatást, mert hogyha a Jóistennel közösségben vagyunk, és a Jóistennel beszélgetünk naponként, akkor ő mondja nekünk, hogy mondjad, hirdesd az igét. Erre bátorítok mindenkit, aztán majd erre a gondolatra majd még vissza fogok térni. Most az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni ismét, és aztán majd egy másik szolgálaton fog következni.
Kis patak, mely szomja csillapít, irgalmas
Biztos észrevették a testvérek, hogy már egy 3 vasárnapja körülbelül ki van téve 2 nagy A4-es lap ide, erre a hirdető falra, és arra ott kint. Egy buszt jelképez ott, és azt írja rajta, hogy hozz egy barátot a Reménység Fesztiválon, foglalj helyet barátottal együtt a fesztiválon. Először, mikor ezt a szót hallottam, hogy Reménység Fesztivál, kicsit úgy idegenkedtem tőle, hogy mi is az, hogy fesztivál, mire kell nekünk ilyen szavakat használjunk, hogy ilyen fesztivál meg. Hát evangelizálásról van szó tulajdonképpen. Aztán úgy imádkozgattam és gondolkoztam, és még inkább rávilágosította Isten nekem, hogy nem is olyan rossz dolog ez, hogy ezt így nevezték el a testvérek, hogy Reménység Fesztivál, mert egy helyen az igébe találjuk azt, hogy meg kell találjuk azt a nyelvet a görögöknek, görögül beszéljünk, ugye ne latinul, meg a latinoknak latinul, tudják a testvérek, melyik igeversre gondolok, és ha azt mondjuk, hogy evangelizálásra hívjuk az embereket, hát kicsit óckodnának tőle, lehet. A Billy Graham társaság szervezésében lesz ez az evangelizálás Budapesten. És hogy jobban megértsük, miről is van szó, egy rövid bemutató lesz most kivetítve. Azt megnézzük, aztán majd még fogok mondani utána valamit. Kérném szépen, hogy indítsuk el a hangot is.
Jelentős szabadságot nyertek ezek az országok, de az emberek hiányérzete megmaradt.
Ennyi évvel a forradalom után az emberek látják, hogy nem elég a politikai szabadság, nem elég, hogy az Európai Unióhoz tartozunk, valami még hiányzik.
Az emberek nem leltek békét és nyugalmat. Európa ma óriási szükségben van. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek.
2005-ben ezrek találtak reményre Moldovában a helyi gyülekezetek segítségével. Franklin Graham Moldova fővárosában Kisinyovban tartotta első kelet-európai evangelizációját. A Nemzeti Stadionban rendezett Reménységfesztiválon tömegek hallgatták a Jézus Krisztusban elnyerhető üdvösség üzenetét. Sokan órákat utaztak, hogy hallhassák az örömhírt. Sokan súlyos lelki terhekkel érkeztetek ma este. Gyertek Jézus Krisztushoz! A 3 napos rendezvényen csak nem 94 ezeren vettek részt. Több mint 6900-an jöttek előre, hogy befogadják Krisztust. 2007-ben az ukrán fővárosban, Kijevben került megrendezésre a Reménység Fesztivál. Ám ez a misszió messze túlnyúlt a város határokon.
A rendezvényt az ország 104 pontján élő műholdas közvetítés segítségével is figyelemmel kísérték. Ez is hozzájárult a fesztivál országos jelentőségéhez.
A színpadon ukrán zenekarok léptek fel, és ismert személyiségek jelentek meg. Összesen 231 ezeren hallották Franklin Graham-től a reménység üzenetét ukrán és orosz tolmácsolásban. A Bibliában úgy olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak nem 6700-an válaszoltak a felhívásra, és döntöttek Jézus Krisztus követése mellett. 2008-ban a romániai Temesváron rendezték meg a Reménység Fesztivált, 23 évvel azután, hogy Billy Graham ellátogatott a városba. Billy Graham akkor gyülekezetekben prédikált a kommunista vezetés szigorú ellenőrzése alatt. Látogatására most, több mint 2 évtizeddel később, a Reménység Fesztivál estéjén is sokan emlékeztek. Franklin Graham Temesváron tett látogatása egy új generáció elérésére adott lehetőséget Jézus Krisztus nevében. A személyes hívásoknak és a rendezvényt megelőző reklámnak köszönhetően összesen 77 ezeren vettek részt a 3 napos rendezvényen. Isten azért küldte egyszülött fiát, hogy elvegye a bűneinket. Jézus mindnyájunkért meghalt, és mindnyájunkért folyt a vére. Ma este lehetőséget kapsz az újrakezdésre. Kész vagy-e hozzájönni, hit által. Több mint 3900-an válaszoltak a felhívásra, és jöttek előre, hogy befogadják Krisztust. 2009-ben Észtországban rendezték meg a Reménységfesztivált. Ez a nemzet évtizedeken át a Szovjetunió ellenőrzése alatt állt, de máig nem tudott szabadulni az ürességérzettől.
Az észtek több okból is depressziótól szenvednek. A legfőbb ok az, hogy nem ismerik Istent. Észtországban gyakori az öngyilkosság. Sajnos az én öcsém is öngyilkos lett.
Even my younger brother committed suicide.
Mayri Molcár számára a Reménységfesztivál lehetőséget kínálta arra, hogy Krisztusban reményt mutathasson az embereknek.
In this festival,
arra számítok, hogy a fesztiválon sokan Krisztushoz jönnek majd. Meg fog változni a szívük.
Jézus Krisztus már nincs a kereszten. Jézus Krisztus él, és itt van ma este, hogy a szívedbe és az életedbe költözzön. Több mint 30 ezeren vettek részt Tallinnban a Reménységfesztiválon, és csak nem 1500-an jöttek előre, hogy befogadják Krisztust.
This is so amazing.
Ez egyszerűen csodálatos. Nem találok szavakat. Nagy áldás ez Észtországnak, a gyülekezeteknek és nekem is. Nagyon hálás vagyok Istennek.
2010-ben a lettországi Rigában rendezték meg a Reménységfesztivált. A helyi gyülekezetek egyesült erővel vettek részt a megmozdulásban, hogy elérjék nemzetüket Krisztusnak, felkeltve ezzel a média érdeklődését is. Azért jöttünk, hogy elmondjuk az embereknek Jézus Krisztus evangéliumát. Több mint 500 gyülekezet vesz részt a szervezésben. A különböző felekezeti hátterű gyülekezetek teológiai véleménykülönbségeiket félretéve egymással együttműködve szeretnék hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát a nemzetüknek. Isten úgy szerette ezt a világot, Isten úgy szeretett téged, hogy elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy megmentsen. Térj haza mennyei atyádhoz. Ő megbocsát neked ma este. Több mint 44 ezeren vettek részt a Rigai Reménységfesztiválon, és több mint 3000-en adták át Krisztusnak az életüket.
Igen, megvallottam a bűneimet, elfogadtam Jézust, és mostantól minden nap imádkozni fogok. Szabadnak érzem magam, teljesen szabadnak.
A Jézus Krisztusba vetett hit sokak életét megváltoztatta már a világnak ezen a részén. De a Billy Graham társaság számára még csak most kezdődik a munka Kelet-Európában.
Más országokba is szeretnénk eljutni a térségben, hogy Franklin hirdethesse az evangéliumot az ott élőknek. Sok helyről hívnak bennünket a gyülekezetek. A segítségünket kérik, mert felismerték. Most van az ideje az evangélium hirdetésének. A Reménységfesztivál reményt nyújt a reménytelen helyzetekben.
Tedd úrrá Jézust az életedben. Bízd rá magad a megváltódra. Ne késlekedj.
Franklin Graham vagyok. Szeretnék köszönetet mondani azért a kiváltságért, hogy Magyarországra jöhetek prédikálni és hirdetni az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Emlékszem, sok évvel ezelőtt jártam már itt édesapámmal, amikor nagyon nehéz körülmények uralkodtak az országban. Nagy áldás és kiváltság számomra, hogy most ennyi év után visszatérhetek, és nagyon készülök rá. Ezúttal szeretnék köszönetet mondani az egyházaknak és gyülekezeteknek, valamint a programbizottságnak a meghívásért és támogatásért. Mindez nem valósulhatna meg a segítségetek nélkül. Sokan kérdezték az évek során, hogy mi a legfontosabb dolog, amit egy evangelizáció előkészítése érdekében tehetnek. Emlékszem, édesapám gyakran felelt így erre a kérdésre. Minden evangelizációs megmozdulásnál három fontos dologra van szükség. Az első az ima, a második az ima, a harmadik az ima. Arra kérlek éppen ezért mindnyájótokat, hogy imádkozzunk együtt a nagyszerű evangelizációs rendezvényért, hogy hirdethessük Jézus Krisztus evangéliumát szerte az országotokban. Jézus ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam. Nem vezet más út Istenhez, csak egyedül fián Jézus Krisztuson keresztül. Azért jövünk Magyarországra, hogy őt hirdessük. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket.
ez az első rész, amit szerettem volna a testvéreknek sokkal jobban így bemutatni, mert sokkal érthetőbben elmagyarázták, meg látni is lehetett. A testvérek a gyülekezetünkből, a vezető testvérek engem bíztak meg azzal, hogy koordináljam ezt az egész Reménység Fesztiválra való elmenetelt. Voltam is Budapesten, ezelőtt három hete, és találkoztam hát Franklin Graham-mel nem, de a főszervezőkkel, és elmondták, hogy fontos az, hogy szervezett módon jussunk el, és vigyük el a barátkozókat. Több ok miatt. Az első ok az, hogy buszt bérelünk, és a busz bérlésnek tudják támogatni a busz bérlésnek egy bizonyos százalékát a testvérek. És nem is kevés százalékát. Péntek este, ez háromnapos fesztivál, június 1, 2 és 3, ez péntek, szombat és vasárnap lesz, tehát péntek este fog kezdődni 19 órakor, az nálunk az 8 óra, ugye egy órával arrébb vagyunk mi, de köszönöm szépen. Tehát 8 órakor fog kezdődni péntek este, ott körülbelül 2 óra 10 perc, azt mondták 2 óra 20 perc lesz evangelizálással és a zenekarok, hogy akik fel fognak lépni, és még lesznek bizonságtevések. Aztán, és az 1200 tagú énekkar is, meg 50 tagú zenekar lesz, aki fel fogott lépni, és hát ugye dicsőíteni fogják a jóatyát. Ez péntek este, szombat este inkább ifjúsági program lesz, inkább a fiataloknak, mert én nem ismerem én se az összes zenekart, aki ott meg van hívva, de azt mondták a szervezőtestvérek, hogy inkább fiataloknak van ez szervezve, de ez nem azt jelenti, hogy az idősebbek nem mehetünk el, vagy nem mehetnek el. Vasárnap pedig délután 5 órától lesz. Mi beszélgettünk itt a vezetőséggel és Szűs testvérrel is, és úgy beszéltük, hogy az, hogy mi minden nap felutazzunk és vissza, az elég fárasztó lenne. Ezért úgy terveztük, hogy pénteken lesz egy busz indítva, ami péntek estére megérkezik a fesztiválra, majd a részleteket ezt majd nem most tárgyaljuk. És az a busz az akkor este vissza is fog jönni, de ez péntek estéről van szó. Mivel azt elfelejt, de biztos észrevették a testvérek, hogy szó volt arról, hogy nem csak a baptista gyülekezetek és egyház támogatja ezt a Reménység Fesztivált, hanem a katolikus egyház, a református egyház, a magyarországi egyházakról beszélek, az evangélikus egyház, az ökumenikus, magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa, és ugyanúgy ez átterjedt az erdélyi testvérekre is, azt mondták, hogy ugyanúgy itt is a katolikus, református egyházak is fel voltak értesítve. Na most ők is rajtunk keresztül, vagy úgymond a koordinátorokon keresztül fognak tudni oda felutazni, ezért a pénteki napot testvérek is, aki tud, hozzon egy barátot, majd erről mindjárt megint egy nagyon, az csak 2 perc az egész, hogy mit is jelent, hogy hozz egy barátot. Tehát péntek este megyünk, jövünk, szombaton viszont délután elindulnánk innen, és megérkeznénk szombat este az evangelizálásra, szombat este pedig ott aludnánk, van egy ilyen szálloda, nem 10-5 csillagos, hanem egy nagyon normális körülmények között lévő szállod, ahol fogunk tudni aludni. Vasárnap délelőtt úgy beszéltük Szűs testvére, hogy elmegyünk egy olyan gyülekezetbe, vagy kettőbe is, hogyha ugye mert sokan leszünk, akkor 2 gyülekezetbe is, és délutánra pedig a 5 óra evangelizálásra ott maradnánk. Na most elmondanám, hogy mivel is jár ez. A legfontosabb dolog az, hogy nekünk ránk kötötték, hogy a buszokon legalább 50%-ba nem hívő emberek legyenek. Ez azért fontos, mert ugye azok, akik elfogadtuk a Jóistent, hála érte, és köszönjük meg a kegyelmet, de ez nem egy gyülekezeti kirándulás szervezés, hanem ez egy lehetőség arra, hogy embereket hívjunk, és vigyünk olyan helyre, ahol meghallhatják az evangéliumot. A másik dolog, amiért fontos, hogy szervezetten menjünk. Igen, mondtam a támogatást. Első napra 90%-ban fizetik a testvérek a az utazási költségeket. A második pénteken 70%-ba, és szombaton 70%-ban, és vasárnap pedig 80%-ban tudják támogatni a buszokat. De erre is nekünk időben kell lejelentkezni, mert a vidéki testvéreknek ők így neveznek, nem csak bennünket, hanem akik nem Budapesten élnek, azok a többiek mind vidékiek az ő számukra, tehát akár Békés Csabáron, Magyarországon is, és itt Erdélyben is. 5400 hely van per este biztosítva. Tehát ez azt jelenti, hogy azok, akik velünk buszokon keresztül és a koordinátorokon keresztül megyünk, azoknak biztos ülőhelyük lesz. Meg lesz az ülőhelyük, hogy hol van. Akik pedig lehet menni kiskocsikkal, de az nem fog kapni se támogatást, az nem biztos, hogy fog kapni ülőhelyet. Igen, ami még fontos, hogy már a tegnap előtt kaptam egy levelet a koordinátoroknak a koordinátorától, aki azt mondta, hogy már 30 busz lejelentkezett, és 120 buszt tudnak támogatni minden este. Tehát abban már 30 elkelt, tehát még van 90 busz. Na, mi is szeretnénk minél hamarabb lejelentkezni, de erre szükség van arra, hogy a testvéreket bátorítom, hogy jelentkezzenek, akik gondolkoznak rajta, hogy szeretnének jönni. És akkor most szeretném, hogy megnézzük a másik videót. Az azt jelenti, hogy hozz egy barátot, és aztán majd mondom tovább, miután megértjük, hogy mi is ez tulajdonképpen.
Biztosan sok barátod van, és mind más. Vajon ismerik Jézust?
Talán úgy gondolják, hogy vannak bizonyos emberek, akik képesek ezt elhinni, de ők erre képtelenek. Talán azért, mert túl távolinak tartják önmagukat ezektől a spirituális dolgoktól.
Nekik semmi bajuk nincs vele, amíg így bizonyos távolságban megmarad. Teljesen elfogadják, hogy volt és létezett, és azt is, hogy vannak keresztények.
Egy egyházi iskolába járok, van szó a hitről, nagyon sok szó esik Jézusról, de valahogy ők még ezt nem érzik át, hogy mit jelent az, hogyha az egész életedben szerepet játszik.
Mi, akik pedig ismerjük Jézust, megismertik az igazi szeretetet, felelősségünk, hogy elmondjuk nekik azt, hogy ha-hó, Jézus érted is meghalt.
Történelmi személyként elismerik, hogy létezett és hogy van, de nem tulajdonítanak neki isteni vonatkozást.
András, miután találkozott Jézussal, az első dolog, amit tett, hogy elvitte a jó hír testvéréhez, Simonhoz, hogy megtalálták a messiást. Erre bátorítunk titeket is, hogy hozzátok el a barátaitokat Jézushoz.
Én imádságban hiszek igazából. Azt gondolom, hogy imádság nélkül langyos víz az egész, és nem lehet megérinteni az embereket.
Minden az imádsággal kezdődik. Írjátok fel a barátaitok nevét a listára, és imádkozzatok értük minden nap.
Igen, sokszor imádkozom, mert úgy gondolom, hogy néha, hogyha én még el is bénázom így a dolgokat, mert egy bén ember vagyok, akkor Isten, akkor is tud így munkálkodni az imán keresztül.
Második lépés, hozzátok el barátaitokat a Reménység Fesztiválra.
Jézus Krisztus már nincs a kereszten. Jézus Krisztus él, és itt van ma este, hogy a szívedbe és az életedbe költözzön.
Van is valaki, akit biztos el akarok majd hozni. Szerintem jó lehetőség. Legalább megpróbálom, vagy valami.
Imádkozom azért, hogy a fesztivál és ennek a hangulata, hogyha eljönnek, megragadjuk őket, és Isten el tudja őket hívni egy szent életre.
Isten tényleg változásokat fog hozni az országban, meg az iskolában a fesztiválon keresztül.
Tölts időt a barátaiddal. Ha elfogadták Jézust megváltójuknak, segíts, hogy növekedhessenek, ha nem, akkor pedig mutass nekik példát továbbra is az életeddel.
A Hozz egy barátot program arra bátorít, hogy vezesd a barátaidat Jézushoz. Csak három lépés, és megváltozhat az életük. Imádkozz a barátaidért, hozd el őket a Reménység Fesztiválra, tölts időt velük a fesztivál előtt és után is.
Tehát ez az András misszió, amiről itt szó volt, köszönöm szépen. Ilyen kis brosúrákból áll, hogy hozz egy barátot. Itt van az a lista, amire rá lehet írni legalább 10-12 barátnak a nevét, akiért lehet imádkozni, és kell imádkozni is. Hallottuk, hogy a három legfontosabb dolog, hogy imádkozzunk, és ismét imádkozzunk. Majd a végén fogjuk kiosztani, akit érdekel, innen itt lesz a laptop előtt, van egy csomó ilyen hozz egy barátot, tehát nem tudom, minek nevezzem ezt, ilyen szórólap. Aztán vannak könyvjelzők is a Reménység Fesztiválra, vannak valami képeslapok is, azokat is bátorítom a testvéreket, fogják, vigyék, de az, hogy elvisszük, az nem azt jelenti, hogy elvisszük, és majd otthon valahol egy porosodik, hanem foglalkozzunk is ezzel a témával, és imádkozzunk ezért. Én most ezzel megállok, ha majd még lesznek kérdések, igen, még annyit nem mondtam el, hogy a határidő, ahogy gondolkoztunk mi, május 6-a lenne, hogy addigra kellene mindenki, aki úgy gondolja, hogy tud hozni, vagy akar hozni, vagy szeretne hozni barátot, és ő is el szeretne menni. A gyerekeknek lesz külön, tehát ez nem gyerekeknek lesz, hanem ez inkább, ugye, ahogy említettem, felnőtteknek, meg fiataloknak. A gyerekeknek külön lesz majd május 26-án egy reménységfesztiválon belül rendezett gyerekreménységfesztivál. Azt majd részleteket, majd azt is személyesen mondok, akiket érdekel. Most egyelőre ennyi, megállok. Elnézést, egy kicsit elhúzódott, de erről szerettem volna, hogy minél jobban tájékozódjanak a testvérek, és bátorítsuk más felekezetből is, ha vannak ismerőseink, akik tudjuk, hogy komoly hívő emberek, bátoríthatjuk őket is, hogy jelentkezhetnek más gyülekezetekből is. Most a zenekar szolgálatát fogjuk megkérni, hogy szolgáljon a zenekar, aztán pedig Sipos Réul szolgálatát kérjük majd.
Kovács Zsoltá. Uram, ki lehet sátának vendége? Ki tartózkodhat Szent Hegyeden? Az, aki feltetetlenül él, törekszik az igazsága, és a szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátja ellen, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat féli. Esküjét nem vonja vissza, még ha kátval is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántódik meg soha.
Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, aztán majd Szeredai Katalin testvérnő szolgálatát kérjük.
Söpörjön benned, lelked útjait tisztává tegye. Dőljön a fa gyökerestől ki, hújjon a mélybe törzse levele. A nagy lombos bűnök erdejét kiírtva, süssön a nap, a Szentlélek napja, hogy megvilágosodjon a szíved, a lelked is, és új ember, más legyél miatt. Nem kis imádságok csalfa íze, kis megtérések hamis látszata vezessen téged, másokat, mintha lenne benned szent harmónia. De ha a lélek hív elszámolásra, és fénye bevilágít minden zegzugot, és fájni kezd a fény a sötétség helyén, mert hazug volt minden, akkor megtudod, hogy úgy csalt a sátán, még te is hitted. És szánni kezdett saját magad, és megvetni a hamis csillogást, s akkor sírni, sírni kell, míg minden gyökér benned elszakad, ami a múltnak csak árnyékát tartja. Aztán egy új életre nyillik meg szíved, mert megragadott téged is Krisztus, és amit eddig nem tudtál, most elhiszed. Mert nagy az Isten hatalma mi bennünk. új életre formáló erő. Mint a hajnal kis napsugára kiteljesedik, és a végtelenben nő.
Ismét a zenekar szolgálatát kérdezem, Szabó Rebeka testvérnő szolgálatát következik.
Foglalkoztatott. Először is az, hogy Jónás milyen hatalommal és erővel hirdethette az igét, hogy egy egész város megtért, mikor azt olvassuk, hogy Péter, mikor a Szentlélek kitöltetett Péter apostol prédikációjára, 3000 lélek tért meg. Aztán, amin ezen gondolkoztam, úgy láttam, hogy ez a Jónás, aki ilyen hatalommal prédikált és erővel most buslakodik, hogy Ninivé megtért. És úgy gondoltam, hogy vajon milyen is lehetett ez a Jónás, hogy ennyire elbuslakodott, hogy egy város megtér. És akkor Isten jóságát és irgalmát fedeztem fel az igében, amikor azt mondja, hogy elismerte Jónás is, hogy irgalmas, jóságos, szeretetteljes az Úr, és oda megy Jónáshoz is, és azt mondja, hogy hé, Jónás, ébredj, te búsulsz, hogy az a tök kiszárad, hát én ne sajnálnám Ninivét. Aztán azt láttam, hogy Az életemben annyiszor jött ilyenkor is, én hozzám is az Úr ilyen szeretetteljesen, megszólított, megállított, és irgalmas és kegyelmes volt hozzám. És amit így gondolkoztam, egy vers jutott eszembe Páskújnyi Kovács Erzsébettől, aki azt írja, hogy embernek lenni olyan nehéz. Beszél halkan a fák hegyén, az éjszakára a hold ezüstöt szitál. Mozdulatcsend a gyalog ösvényen, jön valaki, és sírva megáll. Én remegek a fák lábainál, mint a csillagok fenn az ég falán, mert van valaki, aki felettünk is nézi, ki, mikor sír, és hogyan sír, ha érzi, hogy embernek lenni olyan nagyon nehéz. Mikor meg van próbálva a szív, s az ész, mert az útak tövisei tépnek, és vérzik, sír, zokog a lélek. Ilyen magányos éjszakát jártam, és azután mindig visszavártam csak egy villanásra pillantását, amikor a szívem rád talált. Te, Uram, ki jártad ezt az utat, és szeretted a csöndes éjszakát, a hegyen töltötted imádkozva, és sírva nézted a csillagok falát. Ugye? Megérted a könnyemet. Ki nem mondott nehéz bánatom, és könyörögsz értem az Isten előtt, hogy ne legyen nagyobb a fájdalmam, mint a remény, amit erőt ad nekem. Míg a csillagok falát nézhetem, hogy te, véreskező, szelíd Krisztusom, itt jársz most is a földi útakon, és elvezetsz ahhoz, aki mindig nézi, ki, mikor sír, hogyan sír, ha érzi, hogy embernek lenni olyan nehéz. Hát nehéz embernek lenni, de úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb prófétának, lelkipásztoroknak vagy előjáróknak lenni. Imádkozunk testvérek értük. Amen.
Sok szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma délután úgy gondolták, hogy Őisten fog szólni hozzájuk, és eljöttek az Úr házába. Most az énekkar szolgálatát kérjük, és aztán pedig meghallgatjuk Isten igéjét, meg a magyarázatát.
Valóban jó arra gondolni, testvéreink, hogy Isten gondol reánk. Sokszor azt mondjuk, hogy eszeibe jut Istennek a mi életünk, vagy észreveszi Isten azt, amit mi teszünk, vagy amilyen helyzetben vagyunk. De valójában ez csak az emberi nyelvnek a korlátozottsága, mert Isten mindig tudja azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és ismeri a mi életünket. Ismeri azt, hogy hol lakunk, ismeri azt, hogy milyen körülmények között élünk, milyen emberek vagyunk. És amint látjuk ebben a történetben is, a Jónás történetében, Isten mindig azon munkálkodik, hogy az emberek másabbak legyenek, mint amilyenek. Mert az ember olyan lett a bűn következményeként, amilyen ember nem tetszik az Istennek. Ő nem olyannak alkotta az embert. Nem úgy képzelt el az emberi társadalmat. Nem úgy képzelt el, ha az emberek közösségbe lesznek, hogy olyanok legyenek, mint Ninive. Nem úgy képzelt el Isten, hogyha kiválaszt egy népet, hogy olyanok legyenek, mint a zsidók. Nem úgy képzelt el Isten, hogyha neki lesz egy eszköze, az ő népe közül az úgy viselkedjen, mint Jónás. Ezért Isten gondol reánk, Isten szeret bennünket és munkálkodik az életünkben. A Jónás története egy nagyon érdekes és tanúságos történet, és nagyon szépen és jól is van megírva. Egy modern írónak is becsületére válna, ha egy ilyen novellát tudna írni, mint ez a nagyon sok évszázados, évezredes történet. Mindenki ismeri, mindenkinek megragadja a képzeletét, a fantáziáját. Jónás menekülő útja és a vihar, Jónás tengerbe dobása és a hal gyomrába való időzése, Jónás prédikálása Ninivébe és azok megtérése, Jónás bosszankodása a Ninivével átelembe lévő domboldalon, hegyoldalon és Isten kérdései hozzá. De azt látjuk, ha figyelmesebben nézzük ezt a történetet, hogy ez nem csak egy történet, hanem legalább kettő. Úgy szokták mondani az irodalom elméletben, hogy van egy metatörténet. A történet mögötti történet. Vagy egy háttértörténet. És hadd mondjam, hogy ennek a délutánnak az lesz a témája, hogy mi ez a háttértörténet a Jónás története mögött. Mert a negyedik részbe jön legjobban elő ez a második történet. Jön előtérbe ez a második történet. És ez a történet, testvéreim, Isten szeretetének és Isten kegyelmének a története. Nem ez az egyetlen könyv a Bibliába, amelyik erről a témáról beszél. Mondhatnánk, hogy mind a 66 könyv Isten szeretetéről és kegyelméről beszél. A maga módján, a maga stílusában. Hisz ha valamit el kell mondani Istenről, és el lehet mondani Istenről, az ő szeretete, és az ő kegyelme, és az ő jó indulata. Azonban ma a Jónás történetének, vagy a Jónás könyve utolsó fejezetének alapján gondolkozzunk egy kicsit Isten szeretetére. Milyen nagy is az Isten szeretete? Milyen nagyszerű Istennek a kegyelme? Milyen kihívó Istennek a türelme? Isten nagysága megmutatkozik abban, hogy milyen nagy az ő türelme. Nem tudom, ha megkérne valaki bennünket arról, hogy Isten nagyságáról beszéljünk, akkor mit mondanánk? Lehetne szólni Isten teremtő erejéről. Hisz ha egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy milyen nagy is ez a koszmosz, és hogy jött létre, az emberek keresik az elméleteket, a leírásokat, hogy hogy is történhetett ez, akkor egyszerűen csak csodálkozunk, hogy honnan olyan erő és energia, és rend és információ, ami kellett ehhez a világhoz. Ugyanígy a világ megtartása, fenntartása is, egy óriási nagy kérdés. Aztán le van írva a Bibliában, hogy Istennek van akarata, és Isten az ő akaratát ki fogja vitelezni, és be fog teljesedni azt, amit ő akar. És sokan úgy képzelik el, hogy Isten nagysága egy szuverén királynak a képével adható leginkább vissza, aki döntés rendeleteket hoz, és amit eldöntött és elhatározott, azt véghez viszi. Az ő erejéből és az ő hatalmából. De úgy gondolom, testvéreim, hogy Isten az ő nagyságát leginkább az ő kegyelme és szeretetében mutatta meg. Abban, hogy hogy tud lehajolni, hogy tud türelmes lenni, hogy Jónás megvallotta, amilyen hitvallása volt Jónásnak, amit a keserűség szorított ki belőle valójában, de azt mondja, hogy tudtam én, és tudom én, hogy ki vagy, te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod, vagy a rossz gondolatot is, ha volt valakivel szemben, meg tudod változtatni. Testvéreim, először is azt kell mondani Isten kegyelméről és szeretetéről, hogy Isten személyválogatás nélkül szereti az embereket. Ő nagyon szerette a niniveieket. Az izraeliták nem szerették őket. Jónás sem szerette őket. De Isten látta, hogy milyenek a niniveiek. És nem csak Ninivét látta, hanem látott más nagy városokat, más kultúrákat. És ma is látja Isten a népeket, és látja az ország, a világ nagy városait. Sok olyan város van a világban, amelyik több mint 10 millió lakossal rendelkezik, vagy több millió ember lakik benne, és Isten látja ezeket, megérti ezeket az embereket, és sajnálja őket, és szereti őket. Mi olyan helyesen gondolkozunk, olyan szűken gondolkozunk, annyira el vagyunk foglalva magunk bajával, és a magunk krízisével, és a magunk életével, hogy nincs bennünk ez a perspektíva, ami Istenben volt, hogy Isten nem csak Izraelnek az Istene, hanem a niniveieknek az Istene is. És ha a niniveiek másabbak is, mint az izraeliek, és ha a ninivei királyok másak is, mint a Juda királyai és az Izrael királyai, ő akkor is érdekelt ezeknek az embereknek a sorsában. Hát hogy ne érdekelni Istent, hisz Isten teremtett minden ember. A teremtő és a teremtmény között különös szeretet bontakozik ki. Az alkotó és az alkotmány között. Talán megérthetnénk ezt akkor, amikor arra gondolunk, hogy egy művész mennyire szereti azt, amit alkot. Különösen azt az alkotását, amin olyan sokáig dolgozik. Szinte egyé válik egy alkotó az alkotásával. Egy költő a költeményével. Egy szobrász a szoborral, amit készít. Egy festő a festményével, amin olyan sokáig dolgozik. Beleadja lelkét, belead mindenét. És ha elfelejtik az alkotót, mint embert, akkor az alkotás megmarad. És az alkotáson keresztül hat. Elképzeltem magam előtt azt, hogy Istenben is ilyen szeretet van. Vagy olyan szeretet, amilyen a szülőbe van a gyermeke iránt. Akármilyen is a gyermeke, a szülő szereti a gyermekét. Miért szereti? Egy titokzatos, megmagyarázhatatlan átélés, egy olyan szál, ami nem látszik, összeköti a szülőt és a gyermeket, mert a szülőből lett a gyermek. Mert a szülő szívéből, a szülő vagy az édesanyja szívéről szakadt le, és nagyon szereti az ő gyermekét. És nem tesz kivételt a gyermekei között. Isten sem tesz kivételt az ő teremtményei között. Mindenkit egyformán szeret. Testvéreim, Isten nem látja olyan nagynak azokat a különbségeket, amelyek az emberek között vannak. Mi ezért nem tudjuk egymást szeretni, és ezért idegenkedünk egymástól, mert nem vagyunk egyformák, és nem tudjuk ezt a különbséget elfogadni. Olyan nagynak látjuk. Aki nem a mi nyelvünket beszéli, aki nem a mi vidékünkön lakik, aki nem úgy gondolkodik, ahogy mi, aki nem a mi nemzetünkhöz tartozik, aki nem olyan ételeket eszik, mint amilyeneket mi eszünk, aki nem olyan ruhába öltözik, mint ahogy öltözködik a mi csoportunk, akinek nem olyan a szaga, mint a miénk, azokat megvetjük azokat az emberek. De Isten nem nézi a ruhákat. Isten nem lehet meghatni azzal, hogy felöltözünk, vagy levetkőzünk. Istennek is van szaglása, de nem úgy szagol, mint az emberek, hanem úgy, ahogy Pál apostol mondja, hogy az emberekből illat árad, és vannak olyanok, akikből az élet illata árad, és vannak olyanok, akikből a halál illata árad. Az Istennel való közösség lelkületének illatát érzi az Isten, vagy pedig a halálnak, a bűnnek, a régi természetnek, a sátán leuraltságának az illatát érzi az ember, vagy az Isten. Isten nem tesz különbséget, hogy ki milyen nyelvet beszél, hisz ő minden nyelvet ért, és minden gondolatot jól ismer. Isten nem tesz különbséget aközött, hogy kinek mennyi a pénze, vagy a vagyona, vagy a birtok tárgyai. Mi emberek olyan nevetségesek vagyunk. Így elképzeltem magamban az előző percekben, hogy olyanok vagyunk, mint ha elmennénk a tengerpartra, és felvennénk néhány követ a kezünkbe, amit lekerekített, vagy lecsiszolt a víz, és néznénk a kezünkbe, nekem 3 kövem van, neked csak 2 köved van. És akkor én külön vagyok, mint akinek 2 köve van, másiknak 1 sincs még. Vagy én 3 csigát találtam a kövek között, te 5 csigát találtál, hülye nagyszerű ember vagy. És Isten mosolyog és néz, és azt mondja, ha tudnátok, hogy nekem mennyi kövem van. Ha tudnátok, hogy én hány csigáról tudok, és hány csigának parancsolok. Isten nem személyválogató. Nem úgy ítéli meg az embereket. És amikor Isten kiválaszt embereket, azt se azért teszi, mert kivételezni akar. Amikor az emberek választanak, akkor legtöbbször kivételeznek. Kiválasztanak valakit, hogy előnybe részesítsék. De amikor Isten választ ki embereket, akkor csak egy célra választ, nem a minősége alapján, nem azért, mert jobban meg akarja tisztelni, vagy értékesebb a szemébe. Ezt megmondta a zsidóknak is Kerek Perec. És azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy azért választotta ki Isten titeket, mert ti különbek lennétek minden népnél. Pedig ők azt gondolták. Hanem azért választott ki Isten, mert szeret titeket. És miért szeret titeket? Azért, hogy a népek világosságai legyetek. Azért szeret Isten titeket, azért választott ki titeket, hogy másokat is kiválaszthasson. Hogy másokat is szerethessen. És ezt elfelejtette Jónás. Elfelejtette azt, hogy ők azért vannak ezen a világon, hogy egy olyan város, mint Ninive megtérjen. És ha Istennek profétái vannak, akkor nem csak azt kell megprofétálni, majd, hogy egyik király le fogja győzni a másikat, és ezt a várost, vagy ezt a régiót majd át lehet csatolni a másik területhez, vagy az országhoz vissza lehet csatolni. Sokkal nagyobb Istennek a munkája. És ez adatott Jónásnak. Kedves testvérem, hallgatom, örülj annak, hogy Isten nem személyválogató. Mert ha személyválogató lenne, akkor jaj lenne neked. Nem választanak ki Isten. Nem szeretne téged az Isten. Nem törődne veled az Isten. Nem lenne irgalmas hozzád az Isten. De mivel Isten nem személyválogató, ezért lenyújtja a karját a niniveiekhez, lenyújtja szerető szívét hozzád és hozzám, és felemel. És lehet, hogy vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy megvetik őket az emberek, vagy másképp néznek rájuk, vagy azért, mert nem olyan a ruhájuk, vagy nem olyan a lakásuk, vagy nem tudnak úgy teljesíteni, mint ahogy a többiek, és lenézik az emberek, és érzékeltetik velük, hogy ők egy senkik. Hát, hadd mondjuk ezen a délutánon, hogy Isten szemébe ugyanolyan valakik, mint a többiek. És hogy nő a szívünk, hogy erősödünk meg az öntudatunkban és az identitásunkban, amikor Isten szeretetét érezzük. Mert semmi nem ad nagyobb identitást az embernek, mint az, hogy szereti az Isten, és ő viszont szeretheti az Isten. Ez emeli fel az embert. És azért olyan nehéz embernek lenni, hogy hallottuk az előző versben, mert az ember nem itt keresi az identitását, nem itt akar embernek lenni. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, testvéreim, mivel, hogy nem személyválogató az Isten, nekünk sem szabad személyválogatóknak lennünk, hanem kell szeretnünk az embereket. Isten emberei is pont úgy kell viselkedjenek, mint maga az Isten. Aki türelmes, irgalmas, hosszú tűrő, aki nem nézi le a többieket, hogy milyen a vallása, és hogy mennyit tudnak, hogy mennyi lelki szintre, milyen lelki szintre jutottak el, hanem kész szólni, kész segíteni, kész ott lenni, kész szolgálni. Isten szeretetét abban is látjuk, testvéreim, ebben a könyvben, hogy Isten megbocsát a megtérő bűnös embereknek. Evangéliumi gyülekezetekben keresztény egyházakban, szószékekről olyan sokat beszélnek erről, hogy szinte már nem is értjük, hogy mit is jelent az, amikor Isten megbocsát. Közhely lett. De nincs nagyobb dolog annál, amikor Isten megbocsát a bűnös embert. Mert a bűn, amit az ember elkövet, nagyon megbántja az Isten. Mert az életmód, ahogy az ember él, nagyon nem tetszik az Istennek. Olyan ez, mint mikor Isten szívét megsebezzük minden bűnnel, minden rossz cselekedettel, minden rossz gondolattal, minden olyan kívánsággal, ami nem Isten felé irányul, olyan az, mint amikor megbántanánk az Isten. Egy szülő át tudja ezt élni, egy kicsit meg tudja érteni, mikor látja azt, hogy a gyermeke mellőzi, a gyermeke bántja, amikor a gyermeke nem törődik vele, amikor más útra tér, és érzi, hogy a szívéről szakadt le egy valaki, és most függetleníteni akarja magát, és nem tetszik az, amit mond, és bántó az, amit cselekszik, így érez az Isten. Az ő isteni fenségében, az ő isteni szeretetében meg van sértve, amikor arra teremtette az embert az Isten, hogy legyen kit szeressen, legyen kit átöleljen, legyen kit megáldjon, legyen kit boldoggá tegyen, akkor az ember igyekszik kikerülni Isten öleléséből, lebontani magáról Isten átölelő karját, elterelni a tekintetét, hogy ne lássa Istennek a szemét, és hogy ne hallja Istennek a hangját, és Isten szomorú, és Istennek fáj. És amikor az ember megtért, akkor Isten megbocsát. Mit szólnál hozzá, ha te lennél a tékozló fiúnak az apja? Ez a kép megint segít nekünk abban, hogy megértsük, hogy milyen az Isten. Mikor hazajön a tékozló fiú, sőt, még haza se jön, az atya várja, és amikor megjelenik, ő messziről meglátja, és átöleli, és a szívéhez szorítja, és amikor kezdi a bűnbánó szavakat mondani a tékozló, de most már megtérő fiú, akkor az atya abba szakítja, vagy félbeszakítja ezt a beszédet, és mondja az áldást, hozzátok a túlkot, vágjuk le, adjatok új ruhát rá, hozzatok gyűrűt, tegyük az ujjára, cipőt, sarut a lábára, Isten áldja azokat, akik megtérnek hozzá, és milyen nagyszerű, milyen csodálatos dolog ez. Belegondoltál te ebbe, hogy milyen nagy dolog? Ezt azért mondom, hogy biztassak minden bűnös embert, hogy térjen az Istenhez. Mert elfogad az Isten. Mert szeret az Isten. Csak azt várja, hogy ismerd el, hogy vétkeztél. Azt várja, hogy ismerd el, hogy a te gondolkodásod, a te életmódod, az megbántott őt is, kész vagy megváltozni. És figyeljük csak meg, hogy mit mondott Jónás. Azt mondja, én tudtam még hazámban, hogy te kegyelmes vagy. Mit jelent az, hogy Isten kegyelmes? Azt jelenti, hogy Isten nem azt adja, amit érdemlünk. Nem csak, hogy nem adja meg azt, amit megérdemlünk, hanem nem azt adja, amit érdemlünk, sokkal többet ad nekünk. Jobban megáld minket, mint ahogy érdemeljük. Több jót ad nekünk, mint ahogy érdemeljük. És visszatartja a büntetést. Az emberek panaszkodnak, hogy jaj, mennyi nehézség van az életükben, de ha megkapnák mindazt, amit érdemelnek ebben a földi életben, nyomorult férgek lennének. Belehalnál. És Isten mit tesz? Kegyelmes. Nem adja meg azt, amit érdemlünk, hanem többet ad nekünk, jobbat ad nekünk. Sokakat ez büszkévé teszi, és azt mondják, hogy miért kell megtérni. Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. De hát elfelejted Isten kegyelmét és hosszú tűrését. hogy Isten hosszú tűrése és kegyelme téged inkább megtérésre int, nem megkeményedésre. Aztán Jónás azt mondja Istenről, hogy én tudtam azt is rólad, hogy irgalmas vagy. Az irgalmasság, testvéreim, a kegyelmességnek a szív melegségével áthatott változata. Mert lehet kegyelmes lenni úgy, mint ahogy a királyok szoktak. Írnak egy kérvényt, hogy egy halálra ítéltnek kegyelmezzen meg, és aláírja a kérvényt, és megbocsát meg. Nem kapja meg azt, amit megérdemel. Többet kap, meg van neki bocsátva. Mehet az útjára, ahova akar. Szabad lett. De Isten irgalmas. És az irgalmasságban benne van a szeretet, benne van a szív, benne van a megindultság. Amikor Isten lát bennünket, és valami jót akar cselekedni, akkor teljes szíve benne van. Akkor benne van az ő sajnálata. És ez látszik, amikor a niniveiek megtérnek, és mondja Jónásnak, hogy te Jónás, hát nem tudod ezt megérteni. Hogy milyen sok ember van ott, és hogy mennyire sötétségben vannak, és mennyi gyermek van ott, és mennyi állat van. Hát nem érted, hogy az én szívem ott dobog, és sajnálom őket? Ilyen az Isten. Ha rossz úton jársz, hogyha Istentől távol élsz, hogyha nem veszed figyelembe az ő akaratát, Isten sajnál téged. Isten szeretetének melegével próbál sugározni feléd, hogy megbocsáthasson, hogy kegyelmet adhasson neked. Csak meg kell térned. Mert ilyen az Isten, hogy megbocsát a megtérő bűnösnek. Aztán Isten hosszú tűrő. Említettem az előbb azt, hogy Isten nem adja azt, amit érdemlünk, hanem többet ad és jobbat ad nekünk. És ezért van úgy, testvéreim, hogy Isten hosszú tűrő a büntetéssel, egészen az utolsó ítélet. Van, aki soha nem kapja meg az életbe azt, amit érdemel. És ez nem azért, mert Isten nem igazságos, hanem azért, mert Isten hosszú tűr. Képes kivárni évtizedeket, hogy az emberek megtérjenek. Ebben nem vagyunk mi olyan jó. Isten képes, hosszan tűr érettünk. Nem késlekedik ő, nem csapott ő be bennünket, amikor azt mondta, hogy hamar eljövök. Isten másképp számolja az időt és az időszakokat, de hosszan tűr értetek, mondja Péter, mert azt akarja, hogy minden ember megtéréshez jusson. Nem fog minden ember megtérni, de Isten azt akarja, azt szeretné, így dobog az ő szíve, hogy minden ember megtérjen és üdvözüljön. És azt mondja itten Jónás, hogy kész a rosszat is megbánni. Azaz azt jelenti, hogy Isten, ha megtérünk hozzá, kész arra, hogy a sorsunkat megváltoztassa. Amilyen életet élünk, és annak a következményét el kellene vegyük, akkor jaj lenne nekünk. De Isten megbánja, vagy át tudja tervezni, újra tud számolni, mintha nem is lett volna. Elfelejti, mondja a zsoltáros, a feledékenység tengerébe veti, mondja képletesen. Zárójelbe teszi, vagy úgy tesz, mintha nem is lenne. És ad egy új kezdőpontot az életünkbe. Mert Isten megbánja. Mennyire szükséged van erre a megbocsátásra. Jöjj az Úrhoz. Szeresd viszont őt. Add át az életedet neki. Mert Isten nagyon szeret, és megbocsát a megtérő bűnös ember. Isten szeretete, testvéreim, kegyelme és jósága megmutatkozik harmadjára abban is, ahogyan neveli az ő szolgáit. Ezt is kegyelemből teszi. Meggondolkoztunk mi azon, hogy ez épp olyan nagy kegyelem, mint amikor Ninivének megbocsátott az Úr? hétfőn valaki odajön hozzám, és azt mondja, nem értem, magyarázzam meg neki, hogy lehet Jónás ilyen, amilyen? És ma is elhangzott ez a kérdés. Szinte megbotránkoztató. Hogy lehet egy izraeli proféta ilyen és így viselkedő, mint a Jónás? Hogy nem megyek, ha rá van kényszerülve, elmegy, az üzenetét próbálja csűrni, csavarni, hát ha csak ítélet lesz belőle, amikor az Úr megbocsát, akkor megbotránkozik, veszekszik az Istennel, azért sem megy haza, azért is megvárom, hogy megbüntesse az Isten ezt a várost, és nem következik be, és azt mondja, haragszom, mint halál. Hogy lehet ilyen? Nem gondoltunk arra soha, hogy mi is ilyenek vagyunk? Hát lehet nem a misszió területén. Mert nagyon sokan még ki se veszik részüket a misszióból. Lehet, hogy nem olyan területen, hogy elküld minket az Úr Nagy Károlyba, és prédikálunk, és közben megváltozik, és bosszankodunk, hogy megtért Nagy Károly. Mi volt Jónásnak az alapvető problémája? Jónásnak az alapvető problémája az volt, hogy Isten nem úgy cselekedett, ahogy ő elvárta. És ha ezt így vesszük, akkor ilyesmit mi is megtapasztalhatjuk. Isten nem úgy alakította az életemet, nem azt adta, vagy nem úgy fizetett meg másoknak, mint ahogy megérdemelt. Mert mi különbséget teszünk az emberek között. Lelkiségbe is különbséget teszünk. És van is különbség lelkileg közöttünk, de Isten megint nem úgy látja a különbségeket, mert Isten látja azt, hogy ki mit tud behozni. Isten nem azt látja, hogy milyen szinten vagyunk most lelkileg, hanem ő úgy viszonyul hozzánk, hogy mivé leszünk egész életünk folyamán az ő kegyelme által. De mi másikból látjuk a dolgokat. Úgy látjuk, hogy egyesek előrébb vannak lelkileg, mások hátrább vannak lelkileg, és lehet, hogy végül is előrébb vannak, mint mi, de úgy látjuk. És olyat tesznek, ami méltatlan, és valóban méltatlan, és akkor azt gondoljuk, na, majd Isten, ezekkel az emberekkel le fog számolni. De Isten hosszú tűrő. Isten az ő Istenük is. Isten őket is formálja, Isten őket is szereti. Ők is abban a mennyországba fognak bejutni, és amikor ott lesznek, ők is olyanok lesznek, mint mi. És mi mindnyájan olyanok leszünk, mint ők. De míg ezen a földön vagyunk, addig sokszor bosszankodhatunk azért, hogy Isten nem úgy cselekszik éppen, ahogy mi gondoltuk volna. És akkor mi is olyanok vagyunk, mint Jóna. Hogy kesergünk, és felhúzzuk az órunkat, és bosszankodunk, és akkor nem tesszük oda a vállunkat, akkor nem avatkozunk bele, akkor visszavonulunk, akkor nem érdekel. Hát ez nem ugyanaz a lelkület. És akkor végül mi is azt mondjuk a szívünkben, hát tudtam én, Uram, hogy megbocsátasz neki. Érdemes akkor proféta lenni? Ha mindenkinek az a sorsa, akkor érdemes megtartóztatni magunkat tisztán. Érdemes téged szolgálni, ha az is, aki utánunk van majd, ott lesz az elsők között, lehet, hogy megelőz, vagy ugyanolyan jutalmat kap, mint én. És azt mondja az Úr Jézus, vigyázz! Én neked megadtam azt, amit megérdemeltél. De ki gátol meg engem abban, hogy másoknak ne adjak úgy, ahogy én akarom. A szőlőmunkások példázatán. Testvéreim, nézzük meg, hogy hogyan munkálkodott Isten Jónásnak az életében. Hát nagyon szépen munkálkodott. Először is elhívta. Nincs megírva az, hogy hogyan hívta el Jónást a prófétai szolgálatra, de tudjuk azt, hogy minden prófétai szolgálat elhívással kezdődött. Voltak próféta iskolák Elizeus idejében, és azután is voltak még proféták Izraelbe, akiket úgy neveztek, hogy proféták, de amikor Isten valakire valamilyen szolgálatot rá bízott, üzenetet bízott, akkor azt először elhívta. És ezt tehette Jónással is. Aztán Jónásnak kijelentette magát Isten. Az ő tervét kijelentette. Olvassuk a Királyok második könyvében, egy háborúval kapcsolatban kijelentette, hogy Jeroboám győzni fog. De Isten egy magasabb szintre emelte az ő szolgálatát. Újabb szolgálattal bízta meg. Megtisztelte azzal, hogy beleavatkozzon a világpolitikába. Hogy olyan szolgálata legyen, amelyik megváltoztathat egy várost, egy birodalomnak az életét. Olyan szolgálattal akarom most megbízni Jónást, hogy egy nagy, feltörekvő virágbirodalom királya is hallgasson az összes tanácsosával együtt. És azt mondja Jónásnak, menj el Ninivébe, és prédikálj neki. És Jónás ehelyett nem ezt teszi, hanem elfut Isten elől. Isten megtehette volna, hogy na, ha futsz, fussál. Majd találkozunk a végén. De Isten nem azt tette, nem engedte Jónást futni. Vihart hozott. Hogy állj meg, Jónás! És az lett a vége, hogy bedobták a tengerbe. Jónás nem mehetett el Társisba. Ha őt Ninivébe küldte az Isten, akkor oda kell menjen, nem Társisba. De nem halt bele Jónás abban, hogy bedobták a vízbe. Isten odarendelt egy nagy halat. Hagyhatta volna, hogy menjen a tenger fenékig. De alig ért bele a vízbe, jött egy hal is, bekapta jól. És aztán ott Jónás magába száll. De a Jónás, vagy a hal gyomrába se tartotta Jónást, parancsolt a halnak, kész, itt az ideje, ki kell tenni Jónásnak. Elég volt a potya utazásból. És azt mondja még egyszer, szólt az Úr igé Jónáshoz, Jónás, menj el Ninivébe. Milyen türelmes az Úr. És fogja magát Jónás, és elmegy Ninivébe. Megteszi azt az utat, ott képzeljük el magunk előtt, száraz földön, talán meleg napsütésbe, gyalogosan elmegy Ninivébe. Néhány napba kerül az út, és nagy morcosan neki kezd prédikálni, úgy immel ámmal, úgy szinte kárörvendéssel a szívében, na itt vagyok, áj, nagy Ninive, de elpusztít titeket az út. Micsoda pogányváros, 40 nap és elpusztul Ninive, 40 nap és elpusztul Ninive. És nem pusztult el. Aztán, mikor látta Jónás, hogy nem pusztult el Ninive, akkor Isten segít neki abban, hogy a gondolkozásában megváltozzon. És ez a csodálatosan szép ebben a negyedik fejezetben. Észrevettük a kulcsszavakat? Úgy rendelte az Isten. Hogy nehogy véletlenül azt gondoljuk, hogy ez úgy véletlenül történt. Jónás kimegy és kunyhót épít a hegyoldalon, és úgy rendeli az Isten, hogy egy bokornő üljön. Jaj, de jó. Most már láthatom. Jó rálátásom van a város. Aztán Isten úgy rendeli, hogy jöjjön egy kis bogár, és megrágja a gyökeret. És Isten úgy rendeli, hogy hamar száradjon el a növény, ezért rendel egy szelet, hogy fújjon, hogy hamar száradjon el. Mert meg akarja változtatni Jónásnak a gondolkodását. És azt kérdezi, Jónás, méltán haragszol? Állj meg egy kicsit, gondolkozz. Méltán haragszol? Aztán megadja ezeket az eseményeket, amiket az előbb említettem. Jónás, méltán haragszol? És hogy rádöbbentse őt, ezért adta ezeket a történeteket. Jónás, te szánod ezt a kis bokrot, ami ma volt, és holnap nincs, vagy reggel volt, és este már nincs. Nem vette észre Jónás, hogy tud egy bokor olyan hamar megnőni, és akkor hamar elszáradni. Jónásnak a gondolkodását Isten változtatni akarta. És ezt teszi a miénken is. Rá akar hangolni az ő akaratát. Nevelni akar bennünket. Meddig tart ez a nevelés? Meddig tart, testvérem, ameddig rájössz arra, hogy Isten akaratát el kell fogadni? Meddig tart az, amikor elhatározod, hogy ráhangolod a belső lelki világodat arra, hogy ki az Isten, és mit akar az Isten, és hogy cselekszik az Isten? Ezt megteheted hamar. Ezt megteheted most. De elnyúlhat egy életig. És majd, amikor ott leszel a halálod előtt, vagy beteg leszel, akkor rá fogsz döbbenni, hogy miért nem hallgattam hamarabb az Istenre. Isten úgyis el fogja érni a te életedbe a célját. Úgyis meg fogja neked mondani azt, hogy méltatlanul haragszol. Úgyis meg fogja azt mondani neked, hogy ő úgy szereti az embereket, és neked is úgy kellene szeretned őket. És hogy nem kell személyválogató lenni, ezt úgyis egyszer tudomásodra fogja hozni, és ráhangolja a te szívedet, ha nem fogsz bejutni a mennyországba. Mert hogy legyél ott együtt azokkal, akiket nem állhattál ezen a földön? Akiknek nem szeretted a szagát, akik nem szeretted, hogy hogy beszélnek, nem szeretted, hogy hogy viselkednek, hogy milyen ételeket esznek. Az érdekes dolog az, testvéreim, hogy a Jónás könyve nagyon hirtelen szakad meg. Mindjárt érezzük, akik olvassuk ezt a könyvet, hogy egy kérdés van feltéve. Jónás, én ne szánjam Ninivé? És itt van egy kérdője. És Isten nekünk is felteszi a kérdést, ne szánjam az embereket? Mintha azt mondaná, na, az én munkám a te életedbe is most kellene folytatódjon, mit szólsz hozzá? Itt nincs megírva Jónásnak a válasza. Lehet, hogy azt mondta Jónás utána, Uram, most már látom, hogy jó, hogy megbocsátottál a Ninivéje. Uram, most már látom, hogy te valóban kegyelmes vagy, és jól tetted, hogy ezt megtetted, megbocsátottál neki. Úgy örülök, hogy ez megtörtént. Lehet, ezt mondta Jónás. De lehet azt mondta, hogy méltán haragszom, mint halál. És a keserűségével ment a sír. Nem tudjuk. Ez azért van így, testvéreim, hogy mi gondoljuk végig, hogy a mi történetünk hogyan fog folytatódni. Mi mit fogunk mondani az Isten? Mi mit fogunk válaszolni erre? A mi életünknek a története hogyan fog befejeződni? Mi hogyan írjuk tovább Jónásnak a könyvét? Mert ez nem csak a Jónás könyve, ez a mi könyvünk is. Ez a mi életünknek a sztoria is. És mindenki meg kell írja ezt a történetet valahogy. És be kell fejezze. Adja az Úr, hogy úgy fejezzük be, hogy Isten nagyságát magasztaljuk, hogy Isten kegyelmének örüljünk, az ő megbocsátó szándékának, az ő irgalmának örüljünk. Adja az Isten, hogy legyen az a lelkület bennünk, hogy át tudjuk ölelni a niniveieket is, és örüljünk az ő megszabadulásukon. Ezért most imádkozunk, hogy ez így legyen. Hogy adja meg nekünk az Úr ezt a kegyelmet.
Magasztalunk téged ezért az egész napért. Köszönjük, hogy már reggel érezhetjük, hogy szívünkhöz szólsz, és bátorítol bennünket, hogy imádkozunk lelkipásztorjainkért és szolgatársainkért. Jó Atyán, köszönjük, hogy a Bibliórán is kimunkáltad szívünkben, hogy benned maradni az nagyon fontos dolog. A délelőtti igéi szolgálatot is köszönjük neked, köszönjük a ma délutánt is. Hálát adunk azért, hogy itt lehettünk valamennyien is, élvezhettük és magunkba szívhattuk ezt a drága igédet. Kérlek, jó Atyám, hogy ne maradjon ennyibe, hanem munkáld a mi szívünket ezen a héten, hogy ezek a gondolatok foglalkoztassanak, és közelebb kerüljünk te hozzád, és bátorítsál bennünket arra, hogy embereket is vezessünk te hozzád.
nem vagyunk mi erre méltók, úgy érezzük, erőtelenek vagyunk, de kérjük a te erődet, mert te megígérted, hogy erőt adsz nekünk. Kérjük a te erődet, és így áldjál meg bennünket. Amen. Amen.